Vendégünk a stúdióban továbbra is Szabó Győző, az 5-ös órán Tudományegyetem olasz tanszékének docense, a telefonszámunk pedig 483-26-26. 5 évvel ezelőtt Silvio Berlusconi azzal az ígérettel került Olaszország élére, hogy rendbe teszi a gazdaságot, és hát az olasz választók abban reménykedtek, hogy egy vállalkozónak erre minden lehetősége meg is lesz. Ehhez képest Olaszországot ma az Európai Unió egyik nagy betegének tartják, nagyon alacsony gazdasági növekedéssel. Mi Olaszországban a mérleg az elmúlt 5 évről, tehát Berlusconi kormányzásának mérlegéről?
Először is azt szeretném mondani, hogy szeretném, hogyha Magyarország lenne olyan beteg Európának, mint ahogyan Olaszország, erről bárki meggyőződhet, aki kiutazik Olaszországba. Annak tulajdonképpen nem kell hinni, hogy maguk az olaszok is állandóan válságról beszélnek, mert amióta válságról beszélnek, én idestova 40 éve járok ki Olaszországba, egyre jobban élnek az olaszok, bár kétségtelenül maradnak mindig problémák. De hogy Berlusconinak mennyire sikerült betartani az ígéreteit, arra tulajdonképpen az a népszavazásszerű szavazatarány válaszol, amely 5 év kormányzás után is neki adta a szavazatok 50%-át. Az kétségtelen, hogy a jobboldali szavazók is valószínűleg liberálisabb gazdaságpolitikát vártak tőle, és hát ő is nyakába vette az iraki háború terhét, de mégis a baloldal éppen azt nem kapta tőle, amit egyébként elvárt, illetőleg a baloldal nem is Berlusconitól nem kaptam, amit elvárt, hanem amit majd egy esetleges ezután következő baloldali kormányzástól várnának, ugyanis éppen Triest egyik legérdekesebb magyar származású embere, Illi, erdélyi származású olasz politikus, aki Friuli Venecia tartománynak az elnöke, pontosan arról beszélt egy interjújában, hogy úgy lehetne majd a baloldalt megnyerni, hogyha több utat adnak és kevesebb adót, mint ahogyan Berlusconinak sikerült megcsinálni, és hát Berlusconi éppen a gazdaság és az energiapolitikájával, azzal, hogy utakat épített és energiát adott lényegében, azzal meg tudta nyerni a választóknak nagy részét.
De ahhoz képest, amit Berlusconi 5 évvel ezelőtt ígért, Olaszország versenyképességének javítása érdekében, ahhoz képest nagyon keveset tett, hiszen, hogyha megnézzük Olaszország adatait, mégiscsak az látszik, hogy az utóbbi 5 évben 1% körüli, vagy az alatti a gazdasági növekedés, és nyugat-európai átlaghoz mérten is nagyon alacsony a foglalkoztatási arány, tehát nem sikerült új munkahelyeket teremteni, nem sikerült egy újfajta pályára állítani az olasz gazdaságot.
Többek között éppen ezért hoztak egy új munkajogi törvényt, a Biagi féle, és maga a törvény megalkotója pontosan ezért lett a Vörös Brigádok egy megújult és feltámadt ágának az áldozatává. A Biagi féle törvény éppen azt próbálta volna elérni, hogy rugalmasabb legyen a munkaerőpiac.
A rövid távú munkaszerződéseket
van,
engedett volna.
Igen, igen. Természetesen erre nagy tiltakozás következett. Ugyanígy érdekes volt Berlusconinak a nyugdíjpolitikája is, mert ugye felajánlotta azoknak a nyugdíjasoknak, akik még úgy érzik, hogy életerejüknek köszönhetően és felkészültségüknek, tehetségüknek köszönhetően még tudnak adni a nemzetnek, hogy továbbra is állásban maradjanak. Bizony, ez nagyon megfontolandó dolog, mert nálunk például az egyetemen a nyugdíjasokat megpróbálják leépíteni éppen azzal az érvel, hogy így megtakarítanak a fizetésükből pénzt másoknak. Elég szomorú dolog, amikor így kell egy egyetemen takarékoskodni.
Tehát most visszatérve a Berlusconi korszak mérlegére, ezek szerint ugye azt mondta, hogy az észak-olasz tartományokban nagyon erős volt, tehát az ipari központokban nagyon erős volt a Berlusconi támogatók köre, és a baloldal inkább a déli tartományokban nyert. Ez egyben azt is jelzi, hogy ezek az üzleti körök továbbra is bizalommal viseltettek volna Berlusconira, tettnének a Berlusconi féle politikai iránt.
Igen, éppen ez igazolja, hogy Berlusconi akkor is, ha természetes módon nem tudta az összes ígéretét megtartani, mert iszonyatos erős ellenzéke volt. Nem is beszélve, ott is nagyon erős a baloldali média, és neki bár ugye vannak televízió állomásai és egyéb orgánumai, mint például a Panoráma című lap, amely az Espresso-val versenyez, amely a baloldali hetila, azért mégiscsak el tudta érni azt, hogy még délen is, Puliában, Szicíliában szintén, és Közép-Olaszország egyes fontos tartományaiban, a Lációban például, az úgynevezett szabadságok pólusa, vagy a szabadságok háza, ez a Berlusconi mögött álló tömörülés neve, mégiscsak ez a szavazatok többségét.
Hogyan vélekedtek a választók most 5 év után, mindazok egyben azért a választási kampány vitáiban rendre fölmerült, nevezetesen Berlusconi különböző gazdasági és média érdekeltségeinek a sorsa, vagy éppen a Berlusconi ellen már akkor elkezdődő perek sora, ami az elmúlt 5 évben azért politikai viták középpontjában volt Olaszországban?
A perekből Berlusconi tulajdonképpen felmentve került ki. Bár tudjuk, hogy Olaszországban a főbíráknak nagy része baloldali. Sőt, egy időben Berlusconi ezért baloldali összeesküvésről beszélt, és baloldalisággal vádolta a bírákat. Ebben volt is valami igaza. Minden esetre még ők is fölmentették. Ami pedig a média birodalmát illeti, most éppen a választási eredmények ingadozása közben úgy, hogy a birodalmát átadja örököseinek. Természetesen nehéz lesz felosztani. Igaz, hogy 5 örökösre hagyná ezt a média birodalmat, hogy megszabaduljon ettől a tehertől, az úgynevezett érdekellentétek terhétől, de hát ezek közül 2 örökös, egyik a feleség, a másik az egyik fia sokkal többet tett le eddig az asztalra, tehát majd úgy kell arányban osztani az örökséget. Mindenképpen a baloldalak is úgy vélekednek, hogy Berlusconinak ez okos gondolata volt, és az ő egyik frontembere azt mondja Maurizio Ferrara, hogy zseniális lépés. Előbb kellett volna talán megtenni.
Nem csak a média érdekeltségeit kísérte vita, hanem a már említett pereket is, és azért az elmúlt években Berlusconi megpróbált olyan törvénymódosításokat is tenni, amelyek egyfajta immunitást adtak volna a miniszterelnöknek, tehát neki a perek alól. Ezek mennyire voltak sikeresek, ezek a törvénymódosítási kísérletei?
Úgy emlékszem, hogy sikeresek voltak, hiszen abban az időben ezek a törvények átmentek.
Mi volt ennek a mostani választási kampánynak a központja, illetve a központi mondani valója mindkét oldalon? Magyarul mivel kampányolt Berlusconi, és mi volt a mondani valója a baloldalnak?
Berlusconi az ő saját reformja hivatkozott, a baloldal pedig a szociális reformokba próbált belekapaszkodni, és hát tulajdonképpen előfordulhat, hogy mind a két oldal ugyanazt akarja, mert én nekem az az érzésem, hogy Olaszországban, ahol ugye a baloldalnak egészen más hagyománya van, és a jobboldal is egészen más jellegű. Olaszországban például a jobboldalnak nincsen nemzeti töltése, hiszen Olaszországban nincsen nemzeti érzés. Az olaszországi baloldalnak pedig nincsen olyan súlya vállán, mint a magyarországi baloldalnak, amely egy átkos örökséget hordoz, és ettől nehéz megszabadulnia. Olaszországban a baloldal sosem került hatalomra. És ez bizonyos védettséget biztosít számára, bár annak idején Toljatti nagyon keményen a szovjet vonalra állt, amikor az 56-os forradalom kitört. Visszatérve tehát az olasz helyzetre, én azt hiszem, hogy akkor is, hogyha mind a ketten ugyanazt a jót akarják, azért a gazdaságnak vannak törvényei, és az úgynevezett szociális hálónak is vannak törvényei, ezt mindenképpen össze lehet hangolni, úgyhogy a Berlusconi féle gondolat az, hogy megpróbáljanak legalább a lényeges dolgokban megegyezni, talán kivezető út lehet.
De mik voltak a konkrét javaslatok egyik vagy másik oldalon, tehát hogy merre haladjon tovább Olaszország, milyen gazdasági vagy egyéb témai javaslatok voltak?
Hát természetesen a baloldal inkább a szociális változtatásokat szerette volna elérni, Berlusconi pedig továbbra is azt ígérte, hogy folytatják a liberális gazdaságpolitikát.
Ja, a baloldalnak voltak olyan javaslatai, amelyek a örökösödési adó vagy a teljövedelmek adójának megemelését jelentően ezek mennyire voltak jelentős vita témák most az utóbbi hetekben Olaszországban, tehát egyfajta adóemelést javasoltak.
Igen, nem annyira vita témák voltak, hanem pontosan ezek a javaslatok voltak azok, amik a főleg a jobboldali szavazatok nagy részét, ugye, illetőleg a jobboldali szavazókat, vagy az esetleges jobboldalra szavazókat megerősítették a hitükben, hogy adóemelésről nem lehet szó.
Mennyire volt élesen szemben álló a két jelölt személye, tehát Berlusconi és Prodi személye, akik hát tudva levőleg nem túl jó viszonyt ápolnak egymással, finoman szólva?
Igen, egy-két nappal ezelőtt, amikor Berlusconi kitartott még a győzelme mellett, akkor Prodi egyenesen azt mondta, hogy Berlusconi hagyja abba és menjen haza, de Berlusconi nem ment haza, sőt, elszaladt Ciampi elnökhöz, és felhánytorgatta az esetleges választási csalásokat, és amikor kijött a köztársasági elnök palotájából, azt mondta az ott várakozó újságíróknak, hogy azt hitték, hogy megszabadulnak tőlem, tehát Berlusconi továbbra is bent akar maradni a politikában. Na most kétségtelen, hogy nagyon erős és színes egyéniség, és ez is belejátszik az ő mondjuk 50%-os győzelmébe. Prodi visszafogottabb valaki, és tulajdonképpen azért sem lehetett mindig annyira meggyőző a baloldalisági elkötelezettsége mellett, mert kicsit motyogva beszél, töredezetten, tehát a fellépése egészen más, mint Berlusconié. Viszont vannak olyanok, akik viszont Prodival azonosulnak, és Berlusconiban inkább a harsánságot látják. A politikusoknak az egyénisége nagyon fontos, szerintem a választási eredmények tekintetében is.
És ez jelentkezett a vitákban is, tehát amely a két miniszterelnök jelölt között, tehát ez a viták fogadtatásában is látható volt?
Igen, igen, és hát az egyes kifejezésekben is Prodi erősebb, illetve Berlusconi erősebb kifejezést használt olykor a baloldal jellemzésére, de azért a baloldal sem maradt adósa. Annál is inkább, mert ugye nem csak az olasz baloldal próbálja Berlusconit rossz oldaláról mutatni, hanem az európai baloldali médiumok is bohócnak hívják, és egyéb dolgokat mondanak róla, de hát sajnos nagyon nehéz megérteni azt, amit Kosztolányi mondott az olaszokról, hogy a látszólagos könnyedség miatt komoly tartalmak lappanganak. Az, hogy egy olasz hogyan fejezi ki magát, milyen elevenséggel, az még nem jelenti azt, hogy nem komoly ember.
A stúdió vendége Szabó Győző, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem olasz tanszékének docense, a telefonszámunk 483-2626, a hírek után folytatjuk.